Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.
Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Összeállítás Magyar Elek írásaiból. Második rész. A káposzta.
Káposzta taposás a belvárosban. Gyerekkori emlékeim közé tartozik, hogy a káposztás hajók akkoriban október elején rendszerint megérkeztek a Dunán, és kikötöttek a pesti parton az Eskütér meg a Vámház között. Az orruk felmagasodott, és csigaformára kunkorodott, akárcsak Fanda, Zimmer és Zinkhoffer urai még halászbárkáié. Ám vizák, harcsák, kecsegék és pontyok helyett kerek, lapos, zöldes-fehér, kemény káposztafejek sokasága töltötte meg őket. A Dunasor matróz kocsmáiból sietve bújtak elő zsákhordó legények, s munkájuk nyomán a parton rövidesen egész káposztahegylánc emelkedett. Felsorakoztak, zergeszakállas vagy fajtkakas tollas kalapjukban, térdnadrágosan, a Krajnából és Tirolból őszi vendégszereplésre Pestre látogató, nagybajuszú, marcona atyafiak is. Hatalmas, hárfához hasonlatos, fiókos gyalú lógott a vállukon, mert hogy az ő feladatuk volt meggyalulni azt a sok-sok káposztafejet, mely hordókba kerülvén a pestbudai polgárok téli töltött káposztáját volt hivatva szolgáltatni. Most már megkezdődhetett a vásár, és nem sokára nagy kosarakban, kis kocsikon hordták széllyel a városba a csigaorrú hajók rakományát. Nekünk is jutott belőle 100-120 jókora fej, mindannyi becsületesen kemény, ropogós. A nagybajuszú krajnai ember is elballagott hozzánk, és szép, nem nagyon vékony laskára gyalulta a gondosan megtisztogatott fejeket. A konyhában már ott állott a ragyogó fehérre mosott, csavaros, fedeles, tekintélyes hordó. Egy tányéron vékonyra szeletelt, fanyarízű, de annál kedvesebb illatú birsalma, egy másikon ugyancsak vékonyra vágott torma, harmadikon finomra darált só, a negyediken egész magyar bors és köménymag, az ötödiken borsfű és kapor várakozott. Alkalmatos fűszerek hada, mely egybegyűlt, hogy savát borsát megadja, ízét bízét szaporítsa a télire szánt jeles főzelék félének. A gyalulás után a taposás munkája következett, mivel a káposztát ősi magyar szokás szerint taposni kellett, miként születkor a szőlőt. A különbség csak annyi, hogy a káposzta taposása körülményesebb dolog volt, nem lehetett csak úgy átabotában végezni, ehhez valóban érteni kellett. A hordó szélén indult a művelet. Körbe-körbe járt az ember, lassacskán haladt befelé, egy talpalatnyi helyecskét sem volt szabad kihagyni. A taposás persze már nem a krajnai ember dolga volt, ez a megtisztelő feladat a házigazdára hárult. Hát, mi nálunk is az apám taposta a káposztát, míg meg nem unta, s át nem adta nekem a díszes hivatalt. 12 esztendős voltam akkor, de már elég súlyosnak ítéltek, s mivel addig is évről évre ott nyereskedtem az ilyen ünnepi aktusok körül, elméleti tudásomhoz kétség nem férhetett. Anyám jóváhagyólag tudomásul vette a hivatal átruházását. Természetesen igen alaposan meg kellett fürdenem, mely alkalommal anyám a körömollót, de még a súroló kefét is szigorú szolgálatba állította. Vadonatúj, valóban hófehér-fehér neműt kaptam, s csak így szállhattam be a hordóba, melynek alján egy-egy marék torma és birsalma szelet mellett ott tornyosult két hatalmas tál gyalult káposzta. Szépen el kellett egyengetni, aztán nekiindultam a táncnak körbe-körbe, súrolva a hordó dongáit, majd beljebb és beljebb haladtam a közepéig. Közben egy jó marék sót, egy kis köménymagot, pár szem magyar borsot vetett anyám a hordóba. Egyszerre csak a sótól és taposástól levet kezdett ereszteni a káposzta. Az első réteg rendben volt. Most újra két-három tál káposzta következett. A taposás folytatódott, újabb adag só, birsalma, torma, köménymag, valamelyes kapor és borsfű hozzáadásával. Hamarosan ez a réteg is kiadta a levét, és akkor megint másik porció káposzta és fűszer került sorra, mindaddig, míg a káposzta el nem fogyott. Közbe-közbe egy-egy egészbe hagyott fejet is tett anyám, hogy az eljövendő töltött káposzta tölteléke ne maradjon köpönyeg nélkül. Megtelt a hordó, a sóslé felcsapott a széléig, kiszálltam belőle, fehér vászonruhát borítottunk a tetejére, rátettük a két darabból álló fedelét, s jól megszorítottuk a csavarját. Bemutatkozásom a káposzta taposás terén láthatóan fényesen sikerült. Fájtak az izmaim, a só ugyancsak csípte a lábamat, de megvigasztalt az elismerés, és főleg a kitűnő vacsora. Hirtelen sült disznó karmonádli párolt káposztával, meg töpörtyűs túrós csusza. Ezek voltak akkoriban a kedvenc ételeim, de még ma sem vetem meg őket. A hordót pedig, mikor a káposzta már kellőképpen megsavanyodott, óvatosan levittük a pincébe, s ászokfára állítottuk, hogy ne érintkezzék közvetlenül a földdel. Mondhatom, hogy remek töltött meg rakott káposzta készült belőle téli vasárnapokon, sőt hétköznap is, ha megkívántuk. A leve pedig külön is igen finom ital volt, jeles gyomorjavító, súlyos téli ebédek vacsorák után.
Vári rakott káposzta születésének körülményeiről ismert anekdóta kétségessé teszi, hogy ez a híres nevezetes erdélyi étek valójában hová is való. Születési helye ugyanis állítólag nem Kolozsvár, hanem Nagyvárad. Az alkalom pedig Dériné egyik látogatása Hajdú Károly alispánnál. A vendéglátó házigazda nyilván erdélyi népi főzésmódok kellő alkalmazásával a népszerű művésznő tiszteletére egy nagy részfazekat vastag, zsíros sertésbőrrel kibéleltetett, és abba rakta rétegesen a káposztát és egyéb ízes hozzávalókat. Sertéshúst, gyércét, kolbászt, sonkát, karajt, és az egészet egybefőzte. A krónika számon tartja, hogy Dériné nem volt nagy étkű, s az illem sem engedte akkor tájt a mértéktelen evészetet. Mégis, mint mondják, háromszor kért a remek fogásból. Aztán sokat mesélt róla, és hazahozta receptjét Pestre. Ebből a forrásból ered, az időközben ebben abban módosult, kolozsvári rakott káposzta, mai széles, sok egyéb hasonló fogást elsöprő népszerűsége. Receptjét egyébként is leírjuk, de talán nem veszik rossz néven olvasóink, ha itt néhány szó kommentárral szolgálunk az erdélyi konyhának ehhez a gyöngyéhez. A hozzá felhasznált káposztát, ha nem házirak savanyított, mossuk ki jól, mielőtt főzni tennénk. A rist, amelyre szükségünk van, húslében pároljuk, és vigyázzunk, hogy össze ne ragadjon, nem pedig vízben, sőt, tejben sem. Ez utóbbi módszernek ugyan számos híve van, joggal tarthatunk azonban attól, hogy a tejtől kisé édeskés lenne a rizs, míg a húsleves határozottan illő ízeket produkál. A karikára vágott kemény tojásról nincs különösebb mondani való, könnyűszerrel el is lehet engedni, de hát ha lút, legyen kövér. Adjunk csak meg mindent, ami a közhit szerint beledukál a rakott káposztába. A sült, sovány disznócomb egy részét egészen apróra vagdalhatjuk, és összekeverhetjük a kásával. Másik része azonban olyan darabokban legyen, mint a pörkölt. És egyszerű sütés helyett lehetőleg vöröshagymás zsíron pörköljük meg. A vöröshagymát természetesen a minimumra szorítsuk. A füstölt szalonna fél kis új vastag és hosszú hasábok alakjában kerüljön sorára. A kolbász lehet friss és sült, vagy füstölt és főtt, tetszés szerint. Lényeges kellék a füstölt íz, ezért, ha a kolbász friss, akkor ezt füstölt oldalas részek hozzáadásával biztosítsuk. A sózásra különösen ügyeljünk, mert hisz a szalonna, a kolbász, az oldalas amúgy is sós, tehát könnyen túlzásba eshetünk. És ez bizony rovására menne az annyira kívánatos összhangnak. A rétegeket, melyek a lábasban, vagy még inkább mély, tűzálló edényben egymás fölé sorakoznak, gonddal állítsuk össze. Mindenből jusson mindenhová, amiből csak kell. És végül a tejföl, amelyel bőven megöntözzük a tetejét, legyen kifogástalanul elsőrangú, valódi tejföl. Vannak, akik a felső káposzta rétegre még néhány szelet frissen ropogósra sült karmonádlit is kívánnak. Legyen meg nekik is az ő kívánságuk. A székelygulyás nem csak népszerű és igazán jó ízű zamatos étel, hanem van egy némely nevezetessége is. Először is az, hogy valójában nem székely az eredete. Az erdélyi népi konyha nem is ismeri. Másodszor az, hogy nevében nem csak a jelző, hanem a jelzett sem stimmel. Nem is gulyás. Nem tartozik bele a gulyásfélék családjába. Mindenki megmondhatja, nem is hasonlít rájuk. Mi dolga is lehetne a gulyásban káposztának? Honnan hát ez az elnevezés, amit pestiesen, nem kis logikával az erdélyi káposztás ételekre emlékeztetve, székely káposztának is átalakítottak? Ez a harmadik, és mindenképpen a legnagyobb nevezetessége. A székelygulyás keresztapja ugyanis nem kisebb ember, mint Petőfi Sándor. Megalkotója, Petőfi kortársa, Székely József vármegyei főlevéltáros. A vármegyeházával szomszédos volt annak idején a Gránátos, ma Városház utcai Komlókert, ahová mindketten bejáratosak voltak. Történt egy napon, 1846-ban, hogy amikor Székely későn tért be oda ebédre, éppen kifogyóban voltak az ételek, csekély volt a választék. A készséges kocsmáros a vendég kívánságára a maradék savanyú káposzta főzeléket és a sertés pörköltet egybekeverve egy tálban szolgálta föl. A rögtönzés ízesnek, kellemesen zamatosnak bizonyult. Tanúja volt ennek Petőfi, aki legközelebb ugyanezt rendelte magának, s hozzáragasztotta Székely nevét. Hamarosan meggyökeresedett, s ismerté is vált a székely gulyás, amelyre utóbb került rá díszítésül és ízesítésül is a tejföl. Ismerjük el, hogy a javára vált. Thank you.
Mausz. A fehér asztal hagyományainak hű őrei a farsangot követő hamvazó szerdán savanyú tojást és heringsmauszt, heringes savanyú káposztát fogyasztanak. Valaha ingyen tisztelet példánként kapták a törzsvendégek a pesti és budai kocsmákban, midőn helyet foglaltak, hogy forrongó gyomrukat hűs serrel csillapítsák a farsangzáró viharok után. A heringes savanyú káposzta kétség kívül kitűnő találmánynak bizonyult macska jajos gyomrok rendbehozatalára. Csak az volt a baj, hogy a savanyú nyers káposztából és sózott pácolt halból álló étel hatására szinte elementális erővel zúdult alá a szomjazó torkokon a gyönyörűen habzó ser, és az ingyen porcióval megtisztelt vendégek jó része szégyen szemre megint csak virágos hangulatban került az ágyba. Persze nem csak a vendéglőkben, hanem a családi asztalokon is helye van a heringes savanyú káposztának. Igen jó, lehetőleg házilag savanyított káposzta kell hozzá, továbbá úgy két új széles, darabokra vágott hering. Mióta felfedezték a finomabb pácolási módokat, a heringsmauz nagyot nyert színvonal dolgában. A régi hordós sóshal a jobb konyhákból teljesen kiszorult, és elfoglalta helyét a keleti tengerről származó sóshering. Elmúlt az ideje a lemmagolajnak is, mellyel hajdan a heringes káposztát megöntözték. Ezt az olívaolaj és a napraforgó olaj szorította ki, amely tiszta, mellézönge nélkül való ízével győzedelmeskedett a többi olajfélék fölött. Megmaradt azonban a vékony karikára vágott makói vöröshagyma, a köménymag és a negyedekre vagy nyolcadokra szelt kemény tojás, melyek együtt oly sikeresen működnek közre azon, hogy a heringes savanyú káposzta maradéktalanul betöltse hivatását.
Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Magyar elekírásaiból Helyei László és Huszár László olvasott föl. A második rész hangzott el.
Az összeállítás 1997-ben készült, és legutóbb 2017. február 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. lecsó. Fehér Béla írásait válogatta és rádióra alkalmazta Csaba Klári.
Minden nyáron elhatároztam, hogy írok a lecsóról. De valahogy mindig elmaradt. Az az igazság, hogy féltem a feladattól. Olyan ez, mintha a szerelemről próbálna az ember valami újat mondani, de persze tudja, hogy lehetetlen. Egyébként is mindenki a saját szerelmét és a saját lecsóját tartja kivételesnek. Láttam én már jó barátokat csak nem ölre menni a lecsó receptje miatt. Kétségtelen, hogy ez az étel tág teret ad a rögtönzésnek, ráadásul az is el tudja készíteni, aki egyébként nem tud főzni. Ettől aztán mindjárt azt hiszi, hogy tud. Ősi magyar étel, mondják rá. Pedig nem az. Döbbenten látom, hogy a magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint a lecsó szó nyomtatásban 1940-ben jelent meg először. Utóbb fedeztem fel, hogy az új idők 1931-es receptkönyvében már szerepel. A szótár szerint hangutánzó, talán a locsog szó családjába tartozik. Ha az ember kicsit utána néz, hamar kiderül, hogy bizonyos vidékeken a lecsedék konyhai hulladékot jelent, a lecses, lecskes, puhát nedvdúsat, a lecsma pedig lattyattat. Talán itt kell keresni a lecsó szó forrásvidékét. Minden esetre Kapitán Mária 1942-ben megjelent munkájában Zöldség és gyümölcs házi konzerválása szerb paprika néven emlegeti, s hagyma nélkül készíti. Míg Varga Gyula etnográfus szerint a 20. század első felében Hajdú-Biharban a rác pergeltet úgy főzték, hogy olvasztott hájban paprikát és paradicsomot dinszteltek, s ha tojást is ütöttek bele, akkor hívták lecsónak. A tojáson múlna? Ki tudja. Mit mondhatnék még? A lecsó a magyar gasztronómia mezítlábas gyalogosa. Amíg ő csatába indul, addig nagy baj nem lehet. De ne is legyen. A tárca pedig az irodalom mezítlábas gyalogosa. Ide akartam kiukadni.
Önéletrajz.
Születtem 1964. október 14-én a Hajdú-Bihar megyei Bagaméron. Szüleim minden igyekezete ellenére egész életemben nem vittem semmire. Eleven csőttömeg vagyok, haszontalan kenyérpusztítója a világnak. De van egy jó hírem. Hamar megszabadult tőlem a társadalom, ugyanis fiatalon fogok elhunyni Hajdú-Böszörményben, ahová egyébként a feleségem révén kerülök. Holnap lesz az esküvőnk. Keserves házasság lesz. 7 év után a gyűlölet mocsarába fulladva fogunk elválni. Attól kezdve majd a magány sorvasztja a testemet. 2011. augusztus 19-én szívroham végez majd velem a konyhában, miközben kint a kertben üzemel a forgólocsoló. A gyepre ugyanis mindig nagyon kényes leszek. Hetente nyírom, minden nap öntözöm. A szomszédok majd arra figyelnek fel, hogy éjjel-nappal működik nálam az esőztető berendezés. Egy idő után persze gyanús lesz, hogy miért nem zárom el. Átjönnek megnézni, nincs-e valami baj. A konyhaasztalra borulva találnak rám. Előre szólok, nem leszek valami üdítő látvány. Hát, ennyi volna.
De iskolaigazgató 19 esztendőn át gyűjtötte az énekes kabóca hangját. Ha valaki nem tudná, az énekes kabóca a nevére rácáfolva egyáltalán nem énekel, hanem hegedül, akár a tücsök, vagyis a szárnyához dörzsöli a lábát. Csak hogy a mozdulatból nem ciripelés, hanem monoton, szaggatott sziszegés születik. Valahogy így hangzik. Csssz, csssz, csssz. Nincs benne zene, cseppet se játékos. Inkább egyhangú, jellegtelen, sőt unalmas. A kabóca ugyanis utálja a változatosságot. Szellő mégis megtalálta ebben a semmire való hangban a szépséget. Nyaranta hetekig sátorozott a Balaton északi partján. Arrafelé ugyanis köztudottan sok az énekes kabóca. Járta a parti ligeteket, olykor hanyat feküdt a fűben, de állandóan készenlétben tartotta a magnetofonját. 19 év alatt 72 órányi kabóca sziszegést gyűjtött össze. A felvételek a könyvszekrénye tetején sorakoztak, felcímkézve, dátummal, pontos helymegjelöléssel ellátva. Téli estéken gyakran bele is hallgatott a gyűjteménybe. Nem tudta megunni. Olyankor maga is szívesen bekapcsolódott a kabócák beszélgetésébe. Lefeljárkált a szobában, szinte táncot lejtett, és közben visszasziszegett nekik. Csssz, csssz, csssz. Mire azok mindjárt válaszoltak Szellőnek a magnószallagról. Csssz, csssz, csssz. Ilyen csodálatos a világ, és csak nagyon kevesen értik.
Az ügyfélfogadás kezdetére már legalább 20 lány állt sorba. De később is lassan fogyatkoztak, mert a szabadságolások miatt csak egyetlen ablaknál folyt az ügyintézés. Hála a hónap elején életbe lépett rendeletnek egyszerűsödött az eljárás. A lányoknak már nem kellett se önéletrajzot, se erkölcsi bizonyítványt csatolniuk, sőt, az átlátszó tasakba helyezett hajmintát se követelték meg. Mindössze édesanyjuk és édesapjuk halotti anyakönyvi kivonatát kérték. Az ügyintéző ezekről 4-4 fénymásolatot készített, és a személyi adatokat tartalmazó kartonhoz tűzte. A karton elkészítéséhez űrlapot kellett kitölteni. Erre ragasztották a szemből, oldalról és hátulról készült igazolványképet. Amikor a papírmunka befejeződött, következett a mérés. Egy erre kiképzett szakember kompjúter segítségével megállapította a haj vastagságát. Majd egyetlen hajszálat helyezve a spektrofotométerbe, bemérte a színét, végül besorolta az alábbi kategóriák egyikébe. 1 per A, 1 per B, 1 per C, illetve K közepes, vagy S silány. A megfelelő jelet rábélyegezték az illető kartonjára. Majd érkezett a fodrász, aki átkísérte az ügyfelet a szomszédos helyiségbe, ahol a kötelező samponos mosás után szakszerűen levágta a haját. Ettől kezdve már nem haj volt, hanem termék, amelyet speciális mérlegen lemértek, majd a megfelelő zsákba dobtak. A zsákokon ez a felirat állt: eredeti árva lányhaj. Az ügyfél ezután aláírta a nyilatkozatot, miszerint elismeri, hogy nem kényszer hatására, hanem önként vált meg fejszőrzetétől. Ezt követően a fodrász kitöltötte a formanyomtatványt, amelyre rájegyezte a levágott haj súlyát. A nyilatkozattal és a formanyomtatvánnyal az ügyfél a bejárattól jobbra található pénztárhoz fáradt, beadta a papírokat, visszakapta a halotti anyakönyvi kivonatok eredetiét. Utána leszámolták neki a haj súlya és minőségi besorolása szerint megállapított összeget. Ezzel pont került az ügylet végére. Kiki mehetett a dolgára. De nem mindenki ment azonnal. Az elszántabbak felkeresték a szomszédban található fodrászatot, ahol bedörzsöltették a fejüket a juglans nigra, azaz a fekete dió kivonatával, ami a fejbőr táplálását és egészségesen tartását szolgálja, ugyanakkor serkenti a hajnövekedést. Ez ugyan nem biztos, de azért sokan hisznek benne, mióta az árvalányhaj ilyen jó üzlet lett. A juglans nigra kivonatát importáló Kft. Tekintélyes haszonnal zárta az évet, sőt, ahogy az várható volt, megjelent a magyar piacon a hamis kivonat is, amelyet hamuzsírból és a fekete ribizli ledarált magjából állítanak elő. A terméket megtévesztő felirattal ellátott tégelyekben árulják, az eredetihez képest negyed áron. Az árvalányok veszik, mint a cukrot. A fodrászat bejáratánál több illegális árus kínálja az értéktelen hamisítványt, amit aztán a hiszékenyek buzgón a fejükre kennek, aztán egy-két héttel később nem is sejtik, mitől hullott ki a hajuk, vagy mitől lett tele a fejük viszkető keleményekkel. De ismerünk olyat is, aki napok alatt megőszült. Újabban a zugpiacon megjelent a melanin tartalmú keksz, sőt, üdítőital. Ha valaki esetleg nem tudná, a melanin felelős a hajszínéért. Ahol a fejbőr kéregállományának sejtjeiben sok van belőle, ott sötét hajnő, ahol nagyon kevés, ott világos. A csoda keksz persze csalás, rendszeres fogyasztás a szájzárat, sőt, ceruza székletet okozhat. De ez még semmi. Alig terjedt el a híre, milyen jó áron lehet eladni az árvalányhajat, megjelentek az árvalány futtatók. Elsősorban az 1 per C, a közepes és a silány hajminőséggel rendelkezők, belülük van a legtöbb, vannak kitéve a nyerészkedőknek, akik előnyösnek látszó szerződést kötnek a kiszemelt áldozattal. Az árvalányhaj bevételének 40%-áért soron kívüli ügyintézést és elnéző elbírálást, azaz 1 per A hajbesorolást ígérnek nekik. Ehhez persze szükség van a mérést végző szakemberek cinkos együttműködésére, akik viszont a hivatalos fodrászokat fizetik le, nehogy eljárjon a szájuk. Ma már ott tartunk, hogy az se baj, ha valaki nem árva. A csalók hamis halotti anyakönyvi kivonatokkal látják el az anyagilag megszorult s együtt működni hajlandó állampolgárokat. A piacot bekebelezte a hajmaffia, s bizony, így már érthető, hogy miért esett vissza a korábban a világ élvonalában jegyzett magyar árvalányhaj iránti kereslet. Mit lehet erre mondani? Erre se tudtunk jobban vigyázni. horoszkóp.
Vízöntő. Úgy készüljön, hogy keserves nap vár önre. Semmi nem fog sikerülni. Teljes csőd minden fronton. Ha jót akar magának, ne vezessen autót, ne vegye igénybe a tömegközlekedést, ne szálljon liftbe, maradjon otthon, és ne nyúljon semmiféle elektromos berendezéshez. És még így se biztos, hogy megússza.
Halak. A felesége hónapok óta szeretőt tart. És ez éppen ma fog kiderülni. Ugyanis kora délután rajta kapja őket, amint egymás karjaiba omolva marcangolják egymást. Próbáljon hidegvérű maradni. Tartózkodjon a tetlegességtől, a nyilvános cirkusztól. Egyszer az életben ne legyen szánalmas. Bármiben lefogadom, hogy mégis az lesz.
Kos. Ön is tudja, milyen szemét világban élünk. Ezért ne csodálkozzon, hogy betörtek az anyósához. Az eset ma hajnalban történt. Most tőlem értesül az esetről. A családi ékszerek még hagyján. De megtalálták azt a bélyeggyűjteményt is, amelyre önnek régóta fáj a foga. Szegény nénit a székhez kötözték, és szigetelő szalaggal leragasztották a száját. Már is üljön kocsiba, rohanjon kiszabadítani. Nem lesz hálás érte, ugyanis gyűlöli önt.
Bika. Jelenlegi munkahelyén ma nyomják kezébe a felmondást, de napokon belül ismét elhelyezkedik. Új munkahelye sokkal kellemesebb lesz, többet is fizetnek. De csak rövid ideig fogja élvezni, mert innen is úgy kirúgják, hogy a lába se éri a földet. Hónapokig nem fog állást találni, és visszasírja a régi rendszert.
Ikrek. Annyi keserves év után végre meglátogatja önt a szerelem. Ugye örül? Hát ne örüljön, mert a boldogság csak szalmaláng lesz. Olyan csalódás szakad a nyakába, hogy a falat kaparja majd fájdalmában. Adjon hálát a szerencséjének, amiért két szolgálaton kívüli rendőr megakadályozza, hogy végső elkeseredésében a hídról a folyóba ugorjon. Most a gázon gondolkodik?
Rák. Éjszaka megint összeizzadta az ágyneműjét, ugyanis a szervezet megpróbálja legyőzni a kezdődő súlyos betegséget. Keresse fel házi orvosát, és kérjen beutalót a létező összes kellemetlen vizsgálatra. Jól megkínozzák, de minden lelete negatív lesz. Ettől majd megnyugszik, elalszik a gyanakvása. Aztán jön majd a derült égből a villámcsapás.
Oroszlán. A mai napon a 10 éve kitagadott és külföldre szökött fiának egészséges leányikrei születnek az ön elől eltitkolt házasságából. Tekintettel a véglegesen megromlott kapcsolatukra, az örömhírről legfeljebb csak évek múlva fog véletlenül értesülni, de lehet, hogy még akkor sem. Öregségére elviselhetetlen magány várja.
Szűz. Eddig úgy élte le a nyomorult kis életét, hogy minimális önismerettel sem rendelkezett. Az a szerencséje, hogy környezetet tapintatos, így aztán tőlem kell megtudnia, hogy ön nagyképű, elviselhetetlenül ostoba ember, akit az egész környezete mélyen megvett. Legalább a fogait csináltassa meg.
Mérleg. Állapota egyre kínosabb perceket szerez önnek, hiszen már nyilvános helyen is legyőzhetetlen sírhatnékja támad. Tegnap előtt a villamoson zokogott. Tegnap a gázművek ügyfélszolgálati irodájában. Ma délután pedig úgy fog bőgni, mint egy kisgyerek, miközben kenyérért áll sorba. Ha gondolja, elmehet orvoshoz, de számoljon azzal, hogy az antidepresszáns gyógyszerek szedése rendkívül kellemetlen mellékhatásokkal jár.
Skorpió. Nem csodálkozom azon, hogy megrendült attól, amit ma reggel látott. Lógó háj, guztustalan paccal mindenütt. Elhízása olyan szakaszba jutott, ahonnan csak nagy akaraterővel van visszaút. Önnek viszont egyáltalán nincs akaratereje, nem is volt soha. Nyugodtan zabáljon, habzsolja az életet. Már nem tart sokáig.
Nyilas. Makacsul visszatérő álma ma éjszaka ismét jelentkezik. A történet ugyanaz. Ön cirkuszban ül, s az egyik légtornász lezuhan a trapézról. Lassított felvételként látja a levegőben vonagló testet, amely a parant közepébe vágódik. A becsapódás pokoli hangjától soha nem fog tudni megszabadulni. Jövő héten például kétszer is jelentkezni fog a lázálom. Vonítani fog a félelemtől. Felriasztja az egész családját.
Bak. Nyilván észrevette már, hogy ön van is, és nincs is. Megtörténik, hogy megy fel a lépcsőn, de nem látja a saját lábát. Nyomja a csengőt, és sehol a keze. Előfordul, hogy beszél valakihez, és az illető meglepetten keresi, honnan jön a hang. Így sokáig elélhet, de kerülje a tükröket.
Füst. Államtitkár úr, megmondom tárgyilagosan, megható volt ez az ünnepség, amikor áttetszett adni a falunak az új szennyvíztisztítót, mert ez a beruházásban erőn felül valósult, meg ugrásszerűen előre lendíti az itteni lakosság életminőségét. Már ez is komoly társadalmi kamat, de akkor még ott vannak a környezetvédelmi szempontok, hogy megszűnik például az illegális szippantás.
Nézd, komoly beruházásról van szó, anyagilag is. De nem lehet sajnálni a pénzt egy olyan objektumra, amely nagy mértékben javítja a lakosság életminőségét. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy mostantól ugrásszerűen lecsökken a környezet káros szennyezése. Mert például ezentúl nem a használaton kívüli kutakba eresztik a megtelt emésztőgödrök mérgező tartalmát, ami még hagyján lenne, de a szennyvíz nagymértékű mosószert is tartalmaz.
Elbeszélgettem a helyi lakosokkal, és persze név nélkül elmondták, hogy sokan nem is kérnek ingyenes szippantást az önkormányzattól. Az ugyanis sokba kerül, hanem maguk rendezik a problémát, például a használaton kívüli kútba szivattyúzzák a szennyvizet, ami talajszennyezéssel jár, és ugye tudjuk, hogy a mosószerek és a vegyszerek milyen káros hatással vannak a környezetre, még a levegőre is.
És a talajra, tegyük hozzá. Szerencsére a lakosság egyre tudatosabban van tisztában azzal, hogy a környezetet olyan állapotban akarja átadni a jövőnek, ahogy ő kapta apáitól. Ez jó törekvés. A szelektív hulladékgyűjtés járható út, de a vegyszeres szennyvizet költséges szelektíven gyűjteni. Ilyesmivel csak a fejlett világban próbálkoznak. Én a komposztálásban látom a lehetőséget. Esetleg a tömörítés is szóba jöhet a papír, műanyag és a textil tekintetében, de azt semmiképp nem tudom elfogadni, hogy folyamatosan mérgezzük a talajt, mert sajnos ez történik. Hiszen a munkatársaim folyamatosan járják a vidéket, és arról számolnak be, hogy sok helyen a használaton kívüli kutakba engedik a háztartási szennyvizet, ami elfogadhatatlan. Éppen ezért hamarosan törvényjavaslatot fogunk beterjeszteni.
Bátran mondhatom, államtitkár úr, a lakosságnak
Annak az a része, aki az életét felelősséggel próbálja élni, örül annak, hogy hova tovább maga a törvény fog lesújtani a szennyezőkre, akik meggondolatlanul törnek az élőhelyek tönkretételére, legyen az talaj, védett mocsár, vagy éppen erdő.
Vagy levegő. De hadd legyek egy kicsikét lírai. A szennyvíz nem politikai hovatartozás kérdése. Ha feltesszük a kérdést, hogy a jobb oldalon termelnek-e szennyvizet a választópolgárok, a válasz igen, és ez nem elfogultság. Mert tudjuk, hogy akik a baloldali értékrend mentén haladva akarnak a modern Európa állampolgárai lenni, azok is elvégzik a napi szükségletüket, ahogy bárki más. És persze, mosnak is, mert a magyar ember szeret tiszta ruhában járni. De a mosószeres szennyvíz veszélyes, elsősorban a talajra nézve. Ezért is örülök, hogy sikerült egy újabb tisztító művet megvalósítani. Amikor elmondtam az avató beszédemet, arra gondoltam, vajon hány kismadár életét mentjük meg azzal, hogy a lakosság ezentúl nem kényszerül arra, hogy a használaton kívüli kutakba szivattyúzza a szennyvizet. Mert ahogy hallom, sajnos ilyesmi is előfordul.
Államtitkár úr, igaz-e az, hogy készül a törvény, amely a felelőtlen környezetszennyezők megfékezését hivatott kiszűrni?
A szakértők már a befejező záradék szövegén dolgoznak. Nem nézhetjük tétlenül, hogy néhány ember a jövőnkkel játszadozzon, csak azért, mert nem hajlandó az érvényes előírások szellemében kezelni a szennyvizét.
Az ünnepséget követően beszélgettem itt a lakossággal. Többen szóvá is tették, hogy azok a felelőtlen elemek, akik a használaton kívüli kutakba eresztik a szennyvizüket, itt például az egész lakosság ezt teszi, kihasználják a nyugati szelet, amikor a közeli műanyag üzemből lecsapódik a sűrű fekete füst, és gyakorlatilag a bűzös köd leple alatt történik meg a tiltott szivattyúzás. Így aztán lehetetlen az ellenőrzés.
Látja, szerkesztő asszony, ezért kell csatasorba küldeni a törvény kérlelhetetlen szigorát.
Leves.
Lóbabot vegyenek!
Tessék adni 10 dekát!
Vigyel ezt a 4 kilót, kedves! Ilyen gyönyörű lóbabot sehol a világon nem kap. Minden szem egészséges.
Egy levesre való nekem bőven elég, egyedül élek.
Gyereke sincs. A gyerekek szeretik a lóbabot.
Van egy fiam. Szegeden jár egyetemre, de nem szereti a babot. Csikarja a hasát. Koraszülött volt. Megjegyzem, én is felfújódom tőle.
A férfiak szeretik a lóbabot. Férje sincs.
Ahhoz a néninek semmi köze. De ha tudni akarja, lelépett egy repet sarkú lotyóval.
Vigyen 15 deka lóbabot. Úgy jó a leves, ha sűrű, mint a rongyos élet. Csülökkel főzi?
Egy egész csülök sok vele. Ha elvágom, a maradék megromlik.
Eláll az, ha jól füstölik. Én is egyedül élek. Az uram szövetkezeti traktoros volt, lopta a rezet, leültették. 8 hónapot kapott. Ha van ismerős hentes, elvágja a csülköt.
Ettem már csülökkel, tényleg jó. Mindent megadtam a férjemnek, de nem érdemelte meg. Ha dühöngött, bútorokat tört. Egyszer rám is kezet emelt, de másnap virágot hozott. 8 napon túl gyógyultam. Beszokta rántani?
A csülök meg a lóbab édes testvérek. Az én uram nem ütött, csak nézett. De úgy nézett, hogy abba bele kellett pusztulni. Nem rántom be. Sok hagymát teszek alá. Már nem él szegényként. Agyon ütötte az áram, amikor belepiszkált a villanyórába.
A bátyám hentes. Adna fél csülköt, de nem vagyunk beszélő viszonyban. Lelketlen vadállat, tessék elhinni. A néni répával főzi.
Szegény édesanyám is répával szerette, pedig égett tőle a gyomra. Egész éjszaka jajgatott, nem tudtunk tőle aludni. Olyankor az uram ágyastól kihúzta az udvarra. Erős ember volt. Én csak gyökeret főzök bele, meg zellert.
Zeller büdös. A férjem a derejét imádta. Fogadok, az a lotyó, azt se tudja, mi az. Szép ember a férjem. Őszül, de jól áll neki. Mély a hangja, dörmög. Legalább a Zeller szárát tegye bele. Jövőre már nem termelek lóbabot. Hetente kell kapálni. A derekam. Én azt hittem, fán terem. A fát nem kell kapálni.
Bokor az, kedves, nem fa. Főzze kolbásszal, úgy is jó.
Már próbáltam, de megkeményedik.
Vágja vékonyra, dobja a hagymára, kisül a zsírja, megadja az ízét. Az uram nagyon szerette kapálni. Ha megpihent, a fűbe hevert, énekelt. Olyan szomorú dalokat tudott, hogy sírva kellett hallgatni. A tangó harmonikáját ellopták a locsolóbálom.
Az én Ernőm badizott a pincében. A teste volt a mindene. Szórta a pénzt, aljas kis cafkákra költötte. Amikor az apját elgázolta a vonat, ájultra itta magát. Orvost kellett hívni, kimosták a gyomrát. A lóbab hamar puhul.
Zsenge! Ebből főztem levest a nővérem halotti torára. Rák nőtt a gyomrába, pokoli fájdalmai voltak, de sose panaszkodott. Ő is szerette a lóbabot. Ha mégis berántja, ne olajjal, hanem zsírral.
Amikor a fiam elment az egyetemre, végig bőgtem az éjszakát. Másnap reggel hideg bablevest kívántam.
Egy kereszt fokhagymát is tehet a paprikás rántásba. Lelket ad neki. Tavaly műtétem volt. Kioperáltak egy belobbanó viszeret. Most nem sántítok. Mérhetem a 30 dekát?
Mondom, elég lesz 20 deka. Értse meg, néni. Egyedül vagyok rá.
Lomtalanítás.
Nem láttalak még. Cuccoló vagy?
Ja. Mi a pálya, babszeg? Találtál valamit?
Epedás heverőt, kihúzható, recessziós, divat.
Nem, buli. Figyelj, aki súlyra megy, bedől. Bútor totál lejárt, babszeg.
Túloldalon láttam csakudzit, króm lefolyós.
A leprák viszik. Látom, kezdő vagy.
Álljál meg, babszeg. A csakudzi tele van döglött taksival. Kikapod a lamellákat, az ólom jó?
A réz jobb. Rézzel kezdtem. Az ereszeket is lekaptuk, de már az se volt. Tele az, hogy jön vele.
Huzal még megy.
Ha huzalt látok, jajgatok, babszeg.
PC jó. Van 6 PC-m. Meg lézerizé.
Az iroda házból?
Ja, totál roncs, de még jó. Meg forgószék.
A szobor a frankó.
Szobrot nem dobnak ki, babszeg.
Ami nincs lakásban, az ki van dobva. Hát, nincs. Aki viszi, azé. Bronz és csókolom. Az mi?
Kitömött madár.
Sokat ér. CD-t tartóért odaadom.
Gagyi. Letört a feje. Egy feje volt?
Kettő. A fátszám fej nélkül is csúcs.
A madár se biznisz, babszeg. Inkább viszem a biciklivázat. A melpumpát adod?
Ne, melpumpa, vérnyomásmérő.
Kínai?
Elemes, nem működik.
A vérnyomásmérőt kajálják. Az best köpenyt találtál?
Csak műanyag karórákat, újak, a partnál van egy zsákkal.
Hát pokémontos tányér, bukós isak, tésztaszűrő, cubis üveg, a matchbox is marhára megy, meg a légzsák is, babszeg.
Semmi. Utca végén láttam zuhanyfülkét, kokszos kályhát, négy bál a kórházi pizsamát. Mind szakadt.
Arról gyal is tele a tököm. Sok helyet foglal. Büdös. Tolcse ki, jó? Látom, találtál.
Volt alatt a ballábos Nike surranó. Meg egy jéget perzsa szőnyeg.
Ha levágod, még jó.
Itt egy radiátor a sodrony alatt. Hadszelvényes az menő.
Figyelj, a radiátor kurvára nehéz. Megjobbja a kocsit, babszeg.
Vágd fel az ácsodron drótvágóval, bőröndbe vigyed. Van itt alumínium, kanalak, villák, szakszervezeti üdülős.
Ez a váncos edény jöhet. Meg porcelánveset áll. Kék szódás üveg. Képkeret is jó. Kastélyba veszik. Láttál?
Van 7. Szépek. Sátorért elcserélem, babszeg.
Adok inkább 10 mobilt. Vagy mikrosütőt. Nincs ajtaja.
Nem kell. Nem kell, csak sátor. Van rá vevő.
Oké, adok sátrat képkeretért. Vízálló. Terítsük a járdára.
Hány személyes?
Sok. 70 kiló. Katonai. Hátulja hiányzik, eleje nincs meg.
Nem érdekes, javítható. Segítesz berakni?
Kesztyűt húzok. Melyik a kocsid?
Ez a gyöngyhez színű Merzsó, 2 hete vettem.
Nem rossz, babszeg. Extrák?
Bőrülés, GPS, összkerékhajtás, terepváltó, légkondi, 6 légzsák, napfénytető, ABS, fényszórómos, amit akarsz. Az a tiéd?
Ja. Jaguar Roadster. Ugyanaz, plusz MP3 lejátszó, 6 hangszóró, tempomat, multifunkciós kormány, fűthető ülés.
Na, dobjuk be a sátrat. Fogod, babszeg?
Ja. 1, 2, és most...
Napló.
Március 3. Bánatos reggel, eső veri az ablakot. Az első emeletről vissza a szokásos őrület. Nem emlékszem, bezártam-e az ajtót. Persze, be. A szép testű péknél vettem 3 pogácsát. Reggeli a buszon. A Magdolna utcai kanyarban a hátamba repült egy bölényképű vénasszony. Az összes pogácsa kiszóródott. Összetaposták. 3 perc késés, elhagytam az esernyőmet. Öltöző, formaruhát fel, némi smink, irány az információs pult. Délutánig arcra fagyott vigyor, idióta ügyfelek, enyhe fejfájás. Flori tolmács újabb ajánlata, nyáron elvisz Szicíliába. Fekete bikiniben fürödhetek a tengerben. Csak a nőt látja bennem. Egy megállóval előbb leszálltam, séta hazáig. Este Laura rám csörgött, menjünk pizzázni. Beintettem. Délben is pizza, este is pizza. Az halálos. Porszívózni kellene, térdig ér a mocsok. Majd holnap. Március 4. Az utcáról szaladtam vissza, égve felejtettem a villanyt a fürdőszobában. Persze le volt kapcsolva. A dögös péknél vettem kakaós tekercset. Amikor a buszon bele akartam harapni, egy férfi rátüsszentett. Bocs, szívi, megfáztabb, mondta. Visszadugtam a tekercset az acskóba, a végállomáson bevágtam a szemétbe. 5 perc késés, smink alig, de zudor bőven. Egy reszkető fejű ügyfél a gerincvíz laboratóriumot kereste. A végén ordítottam bele, de akkor se hitt el, hogy nincs nálunk gerincvíz laboratórium. Flori tolmács velem álmodott. Az őserdei mocsárban rám támadt egy kígyó, de ő Tarzánnak öltözve leharapta a fejét. Fúj! Még hogy ő Tarzán az X lábaival. Este Ica hívott, sírt, hogy némi pofoszkodás után Bandi végleg elköltözött. Találkozzunk, elmondaná a részleteket. Elhajtottam. Ezek után kinek van kedve porszívózni? Március 5. Nem húztam fel a vekkert, elaludtam. A földszintről száguldottam vissza, bekapcsolva maradt a tévé. Tévedtem, de jobb a békesség. A macsó péknél vettem 2 sajtos rudat, de kiestek az acskóból, miközben a busz után futottam. 30 perc késés, éjgyomorra. Az öltözőben a karbantartók disznósajtot reggeliztek.
A WC-ben öltöztem át. Az őrült ügyfelek napja. Az egyik kohászati azbeszt sisakot keresett, a másik talált egy fogsort a villamos megállóban, nálam akarta leadni. Látszik, hogy front van. Flóri tolmács behozta a fényképezőgépét, arra kért, hasaljak egy felhőre, angyalkát akar fotózni. Fogadok, hogy a testemet szeretné. Gyalog akartam hazamenni, de jött a busz. Este Évi hívott, hogy éjfélig vigyázni kellene a gyerekre. Leráztam. Nem működik a porszívó, beragadt a kapcsolója. Március 6. Tavaszi fuvallatok. Nyitott ablaknál teáztam, aztán hajmosás. A kapu alól vágtattam vissza, bekapcsolva maradt a vízforraló. Szerencsére nem. Az álompéknél vettem két túrós batyut. A buszon egy férfi olyan erotikusan bámult, amikor a túrós táskából haraptam, hogy lebénultam. Ennyit a reggeliről. 9 perc késés, kapkodva sminkeltem. Bolond nap. Minden második ügyfél a Hubbard and Gilder Consultingot kereste. Ezerszer mondtam el, hogy a Hubbard and Gilder Consulting a 10. emeleten jobbra, de a liftben ne a legfelső gombot nyomják meg, mert akkor a tető kilátóhoz jutnak. Flóri tolmács megsúgta, hogy 100 vörös tangát vett nekem. Ha felmegyek hozzá, mindet felpróbálhatom. A busz útközben lerobbant. Este hosszan csengett a telefon, de nem vettem fel. Dugóhúzóval kipiszkáltam a porszívó beragadt kapcsolóját. Holnap takarítok. Március 7. Azt hittem, vasárnap van, de nem. Gyors öltözködés. Már az utcán voltam, amikor eszembe jutott, hogy nem zártam el a gázt a kávéfőző alatt. Irány vissza, persze elzártam. A pék levágatta a haját. Vettem 3 barackos párnácskát, aztán jöttem rá, hogy utálom a baracklekvárt. A buszon álmos tömeg, az ajtónak préselődve utaztam. 14 perc késés. Formaruha, smink, a hajamat feltűztem. A Höfer-Wasser technik volt a sláger, meg a földszinti kooperációs bőrze. Japán hídmérnök csoport érkezett, körbeálltak, engem fotóztak. Felfeküdtem nekik az információs pultra. Flóri örjöngött, féltékeny kis farkas. Lesétáltam 3 megállót, aztán busszal haza. Este Panni hívott, nézzem meg az új lakását. Mondtam neki, fáj a fejem, különben is porszívóznom kell. Aztán mégsem porszívóztam. Majd holnap.
Szívesség.
Jó napot, Pomázi bácsi. Nem akarok zavarogni, de a kedves feleségétől hallottam, hogy a Pomázi bácsinak már nem sok van hátra, ugyanis a gyógyíthatatlan betegsége olyan előre haladott, hogy...
Gyere bátran, nem zavarsz. Örülök, hogy el akarsz tőlem búcsúzni. Sajnos a perceim meg vannak számlálva. Mennyi az idő?
4:30 lesz, 4 perc múlva.
Akkotja a fáját. Akkor már csak 25 percem van hátra.
Azt Pomázi bácsi honnan tudja ilyen pontosan?
Az orvos kiszámította, hogy 5 óra 44 perckor elkezdődik a nagy utazás. Bámulatos, hogy hová jutott a tudomány. De ne rólam beszéljük, nekem már úgyis mindegy. Mi újság nálatok? Hogy van a kedves családod?
Ebben a helyzetben olyan nehéz...
Nem, csak mesélj bátra, minden érdekel. Hallom, a feleséged meggyógyult.
Nagyon kevés ez a 25 perc, és én szeretném, ha Pomázi bácsi meghallgatná. Elnézést, de zavarba vagyok.
Kivelek, kivelek. Csak nincs valami baj.
Sajnos van. Nem akarok mellé beszélni. Besúgó voltam 16 évig.
Na hát, ezt aztán nem gondoltam volna rólad.
Pedig így van. Ráadásul a legmocskosabb fajta, egy utolsó aljadék, aki mindenkit feljelentett. Még Pomázi bácsit is.
Engem? De hiszen soha nem követtem el semmit.
Na-na, amikor igazgató helyettes volt, fekete valutát vitt a hivatalos útjaira. Az okniába rejtve csempészt át a határon a pénzt.
Jó, ez igaz. Farmer nadrágot hoztam belőle a fiaimnak.
A saját sógoromat is többször feljelentettem, mert gúnyos hangon beszélt a pártról. Az öcsémet is feljelentettem, mert részegen Kádár Jánost utánozta. Az a helyzet, hogy olyan ember nem volt a munkahelyemen, akiről ne készítettem volna jelentést. Mit szól hozzá?
Hány jelentést írtál, ha szabad érdeklődni?
Több százat. Az is lehet, hogy ezret. Zacskó volt a fedő nevem. De ez még semmi. Áldott jó feleséget adott nekem a sors. Mégis szeretőket tartottam. Gyönyörű férjes asszonyokat. Mindegy szálig fejedelmi példány volt.
Adjuk, hogy ez nem tartozik rá.
Zsarolással vittem ágyba a bestiákat. A becsület szavamat adtam nekik, hogy nem írok jelentést a férjükről. De persze írtam, mert hitvány és becsületem vagyok.
Elkeserítő dolgokat mondasz. Nagyon szomorúan hallgatom.
Imádtam hazudni. Imádok ma is, mert szórakoztat. De tessék elhinni, a jelentéseimben nincs hazugság, csak sok-sok kompromittáló információ. Máskülönben hallgatózni is szeretek. Amikor a minisztériumban dolgoztam, sokszor még a női vécében is elbújtam, hogy kihallgassam a lefegyelő némbereket. Fontos adalékokat gyűjtöttem a jelentésekhez.
Van még valami? Gyorsan essünk túl rajta.
Loptam, Pomázi bácsi. A munkatársaimtól, sőt a legjobb barátaimtól is rendszeresen loptam pénzt. A szeretőim lakásából pedig ékszert, apróbb műtárgyakat, ezüst evőeszközt, ami éppen adódott. Ha a tartó tisztemmel találkoztam, mindig megleptem valami értékes aprósággal. De persze elfogadta. A markomban volt. Így szereztem meg a feleségét.
Tulajdonképpen miért teszel nekem vallomást?
Szeretnék egy nagyon nagy szívességet kérni.
Tessék, állok a rendelkezésedre.
A Pomázi bácsi örökre lekötelezne, ha sírba vinné a titkaimat. Nem nyomasztana tovább.
Még hogy én?
Hát remélem nem nagy teher.
Hát, erre most mit mondjak? Végül is nem kerül semmibe. Jó van, elviszem.
Jaj, igazán hálás vagyok. Hadd szorítsam meg a kezét.
Semmiség, semmiség. Örülök, hogy segítettem. Isten veled.
Még van 2 perce, Pomázi bácsi. Jó utat.
Charles Agyagos,
magyar származású emberiségkutató, az intelligencia teljes hiába valóságát és káros mi voltát bebizonyító tétel kidolgozója, európai előadó körútja keretében tegnap délelőtt az Akadémia dísztermében tartott beszámolót a Kozmoszban tett látogatásáról. A magyar sajtót egyáltalán nem érdekelte a professzor mondandója, de szerencsére az FB Press tudósítója jelen volt, így önök nem maradnak le semmiről. A tudós 26 hónapot töltött a világűrben, s ötletszerűen kereste fel azokat az életet hordozó égitesteket, amelyekről korábban alig tudtunk valamit. Az egyik ámulatból a másikba zuhanó hallgatóságnak elmagyarázta, hogy a nagy felfedezéseket mindig a véletlen szüli, így aztán ő se készített úti tervet. Bárhogy lesz, úgy lesz. Ez volt a jelszava. Fellövése után első útja az 1400 fényévnyire lévő Aquileia csillagra vezetett, ahol egy olyan háború közepébe cseppent, amelyről senki nem tudta, mikor kezdődött. Minden esetre az utolsó 10 nemzedék már beleszületett. A 60 cm magas, fejlett intelligenciájú, kalapácsfejű lények csápjaik színe alapján módszeresen írtják egymást. A háborúskodás kiváltó okára már senki nem emlékszik. Mostanában a zöld csáppal rendelkezők kerültek fölénybe, miután úgy leradírozták a fekete csáposokat, hogy hírmondó sem maradt belőlük, pedig korábban éppen a zöldek álltak vesztésre, ugyanis a kegyetlen sötétkék csáposak az életüket tették fel arra, hogy a zöldekből csillagport darálnak. A tudomány azonban közbeszólt, a maroknyi piros csápos nemzetség váratlanul olyan berendezéssel rukkolt elő, amely nagy frekvenciás ionforrás segítségével puszta rágondolás útján metán gázzá alakítja az ellenfelet. Érthető, ha a fennmaradásukért küzdő zöldek összeálltak a pirosakkal, és közösen gyilkolták a sötétkékeket, utána a barnákat, végül a sárgákat, és amikor már fogytán volt az ellenfél, a szövetségesek váratlanul egymásnak estek. Talán ki is halt volna az élet az Aquileián, ha ki nem fejlődik egy olyan mutáció, amely változtatni tudja a csápok színét. Az esztelen öldökléstől megcsömörlött professzor ezután az Ursa Major, a nagy medve felé vette az irányt, de se az Alioton, se a Merakon nem tudott leszállni, ugyanis mindkét helyen elkeseredett harcok dúltak, még az űrhajóját is megpróbálták megsemmisíteni egy plutónium sugárnyalábbal, így aztán tovább repült, s a Capricorni kettős csillagot kereste fel, ahol szintén állt a bál. Az ott folyó háborút az jellemezte, hogy senki nem akart lőni a másikra, ugyanis a harcban álló feleket olyan csodaszerrel látták el a tudósok, hogy halálos találat esetén az áldozat azonnal 3 egészségesre osztódik. Érthető, ha mindenki óvakodott attól, hogy bántsa a másikat, sőt, a fegyvereket is megsemmisítették, nehogy valaki meggondolatlanul szaporítsa az ellenséget. Most arra várnak, hogy a másik természetes úton halljon ki. Charles agyagos egyetlen épségben lévő épületet se látott. Romhalmaz borítja a kettős csillag legnagyobb részét, és az egyébként magas intelligenciával rendelkező lények földbe ásott gödrökben élnek, és keservesen éheznek, mert az élelmiszer ritka kincs arrafelé. Az állatvilágot már régen kiirtották, az utolsó lepkét is felfalták, így ma már növényi olajjal dúsított szilikát pogácsán kénytelenek élni. A professzor következő úti célja a Corona Borealis volt, de közben kíváncsiságból leszállt a Vulpecula planetáris köd egyik óriás bolygójára, ahol gyilkos háború dúlt ugyan, de azt szemmel nem is látható nanorobotok vívták. Az őket kifejlesztő pálcika lényekből már senki sem volt életben. De aztán a Corona Borealis is roppant csalódást okozott a professzornak, ugyanis az ottani, magasan fejlett intelligencia is megsemmisült. Az egymás ellen vívott sokadik háborújukban megtanulták átprogramozni egymás génállományát. Charles agyagos, már csak teljesen elhűült, csúszómászó torz szülötteket és hihetetlen formagazdagságú állat- és növényvilágot talált a Corona Borealison.
Amikor elindultam hazafelé, hangosan átkozódva szidalmaztam az egész félre sikerült teremtést. Püföltem a műszerfalat, követeltem, hogy azonnal álljon elő, aki ezt a selejtet megalkotta. Mire sűrű meteor rajzódult az űrhajóra, ráadásul kaptam 2 erős villámcsapást is.
Agyagos professzor hangja elcsuklott, lehajtott fejjel keresztet vetett.
Gondolják, hogy véletlenül?
Lecsó. Fehér Béla tárcáiból készült műsorunk első része hangzott el.
Közreműködött Csúlya Imre, Igó Éva, Rajhona Ádám, Sándor Erzsi, Takács Nóra Diana, Telekes Péter, Tímár Éva és Végvári Tamás. Rádióra alkalmazta Csaba Klári. Zenei szerkesztő Szakács Emese, rendezte Soltinszki Tibor. A felvételt Kornides Tamás készítette 2010-ben és legutóbb 2017. április 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Móra Ferenc novelláját Bánfi György mondja el.
Szakértők. Sok mindenféle szakértője van most a hazának, és én azokat mind egyformán tisztelem. Nem is mondanék rosszat róluk a világért sem, hiszen varjú a varjúnak nem ássa ki a szemét, és én magam is szoktam szakértő lenni a házi tűzhely határain belül és kívül. Nem csak azt kell eldöntenem, hogy melyik vendég lehetett már az megint, aki a virágvázákba verte a pipájából a hamut, és ez nagyon nehéz feladat olyankor, amikor az összes tanúvallomások szerint egész délután egyedül pipáztam otthon a magamra zárt ajtó mögött. Hanem hivatalból azt is nekem kell megállapítanom, hogy egy Kostól származó dohányzacskó, amelyen Magyarország címere látható K.L. monogrammal, a Kossuth Lajosé volt-e, vagy Kun László királyunk háztartási cikkei közé tartozott? Ez a szakértő történet, ami most igazán minden különösebb ok nélkül jutott eszembe, a családi tűzhely határain belül marad. Még a háború előttről való, abból az időből, amikor az ember nem csak a mosóasszony kedvéért tartott bort a háznál, hanem a vendégei örömére is. Hát abban az időben történt, hogy egyszer három szakértő vendégünk volt ebédre. Az egyik kedves öreg falusi plébános, a másik nyugalomba vonult színigazgató, a harmadik kvietát huszárkapitány. Természetesen borszakértő volt mind a három. Ez kiderült mindjárt az első pohár bornál. Kutya jó bor, rázkódott meg a színigazgató, mint Hamlet korában szokta, mikor az apja lelkével találkozott. Az, hagyta helyben mérgesen a huszárkapitány, verte volna el a jég a tövit útról útra. A páter csak mosolygott, mint az olyan ember szokott, aki túlesett valami nehéz dolgon. Valóságos Lacrimae Christi törülgette a szemét. De hogy el ne bízzam magam vendéglátó mi voltomban, azt is hozzátette, hogy ez nem azon a tőkén termett Lacrimae Christi, amivel Rothschild itatta Heinét. Mondja, Heine, kérdezte Rothschild, tulajdonképp miért hívják ezt a bort Krisztus könnyeinek? Azért, mert a Jézuska mindig sírva fakad, mikor a zsidók ilyent isznak, etimologizált Heine. Felokosítottak, hogy az én borom miért Lacrimae Christi, mert aki issza, annak eszébe jut a Krisztus kínszenvedése, akit epével és ecettel itattak. Nekem mondhatták, mert én az italozásban nem igen megyek tovább a koccintásnál. Azt is mindig eszembe kell juttatni. Hanem a feleségem nagyon a szívére vette a csúfolódást, és az a csodálatos, hogy nem a vendégekre haragudott, hanem én rám. Gondolom, más férj is tapasztalt már ilyesmit. A szemében egyszerre kinyíltak a kisbicskák, amelyek a legszelídebb asszonyi szemben is megtalálhatók, és azok mind én felém fordultak heggyel. Ó, te cégéres gonosztevő, villogtak a kisbicskák. Hát miért nem parancsoltad te azt meg én nekem, hogy ne a Némedi Vince kocsmájából hozassam a bort, hanem a Támadi Vitusából? Nagyon nehéz szembeszállni egy családanyával, aki azért teszi felelőssé az embert, amit ő hibázott. Elborult homlokkal gondoltam a jövendőre, amely csak azt várja, hogy a vendége kihúzzák a lábukat, s a kétségbeesés megihletett. Nini, hát ha megkóstolnánk a csókai bort. Az ám csak ugyan. A csókai bor még megmenthetné a ház becsületét. Sok esztendeje annak, hogy azt ajándékba küldte nekem a csókai pap. Ő meg a plébánia pincéjében talált belőle egy hordócskával, amit talán még a marcibányiak felejtettek ott, a néhai való kegyes uraságok. Mi se bornak használta el, de egy üveggel nekem is juttatott belőle. Pedig biz azt, az ilyen tökéletlen ember meg nem érdemli, mert hiszen ha megérdemelné, már rég megitta volna. A feleségem szemében egyszerre becsukódtak a kisbicskák. Hozd csak be, panka lelkem, a csókai bort, a spájzban van a kispolc alatt, a sarokban, egy fekete üvegben. Panka még akkor kislány volt, de nagyon értelmes kislány. Amint behozta a poros pókhálós üveget, és az anyukája megcsóválta a fejét, Panka rögtön elértette, hogy az annyit tesz. Ejnye, ejnye, hogy lehetett már ezt az üveget behozni? Persze a világi huncotságokban járatlan emberek nem tudják azt, hogy az ilyen boroknak a piszok és a pókháló a nemesi címere, s amelyiken meg nincs, arra azt rárögtönzik az igazi előkelő háznál. Panka úgy hozta be újra a kibontott üveget, hogy ragyogott, mint a tükör, s megláttam benne a hosszúra nyúlt arcomat, míg teleöntöttem a három szakértő poharát. A megnyúlt arc nem egészen az üveg optikai játéka volt. Kicsit hüledeztem a filtrától, amely nagyon lassan csorgott ki belőle. Sűrű volt, fekete volt, inkább olvadt szurokhoz hasonlított, mint nektárhoz. A nektár szagát is mindig más formának képzeltem én, de hát a macska tudna eligazodni az istenek gusztusán. Ellenben a borszakértők egyszerre megérezték, hogy itt a halhatatlanság itala van jelen. Hű, micsoda odőr, tágultak papom orcimpái. De micsoda valőr, csettintett és cuppantott a színi direktor, lehúnyva a szemét a gyönyörűségtől. Ugyan, hogy nem resteltek ilyenkor beszélni, dörrent rájuk a katona. Hanem azért ezt lassan igyuk, urak, hogy soká tartson. De azért akkorára tátotta a száját, hogy pántlika után tekintgettem, amit a pohárra kössünk, hogy az is lene szaladjon. Amúgy az ördög bánta volna, de szervíz pohár volt, s annyit a leggyámoltalanabb férj is tud a családi élet titkaiból, hogy mit jelent az, ha a szervíz csorbul. Ahogy a feleségem rám vetette a szemét, a hála ne felejtsei mosolyogtak rám belőle. Meg is érdemeltem, mert ritkán ültek olyan boldog emberek az asztalunknál, mint a három borszakértő. Azon ugyan nem tudtak megegyezni, hogy Olaszországból hozta-e ezt a bort Marci bányi, vagy Franciaországból, vagy Spanyolországból, de akárhonnan hozta, még a kapuban is áldották az emlékezetét. Nagy ember volt az, Isten nyugtassa. Csak azt tette rosszul, hogy az akadémiai alapítványokat is borba nem fektette. Másnap aztán jelentkezett a negyedik borszakértő is, Mári néni, a mosóasszony. Mégpedig panasszal jelentkezett, azzal is én nálam, mert még akkor nem gyógyultak ki a ház alkalmazottai abból a rögeszméből, hogy a ház feje én vagyok. Panaszom van, tekintetes úr, mázolta a kezefejét a szájához a vénység. Mondjan a lelkem, Mári néni. Hát nézze, miért nem abból a borból adatott már a nagysága most is, akiből a multimosáskor? Azon mégiscsak érözte az ember, hogy bor, mert az legalább karmolázta a torkát, de ez a mostani csak úgy simogati, mint az olaj. Nincs ennek lelköm se íze, se bűze. Rosszat sejtve szólok a feleségemnek, rohan a spájzba, mint a sólyommadár, visszatámolyog, mint az ólommadár. Rettenetes, rettenetes, tördösi a kezét. Képzeld, Panka tegnap elcserélte az üvegeket, és a csókai bor helyett azt az üveget hozta be, amiben a Mári néni borát tartogattuk. Hát aztán, bor, bor. Hiszen ha bor lett volna, de össze volt abban öntögetve minden asztali maradék, bor, sör, málna, ször.